Sziasztok! Folytatjuk Nehémiás könyvét. A 11-től a rész végéig, a második fejezet 11-től a rész végéig. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és 3 napot eltöltöttem ott, elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem árultam el, miféle tettekre indította szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem, azon a kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun, a sárkány forrás felé, majd a szemétkapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem lerombolt falait és kapuit, amelyeket a tűz emésztett meg. Azután tovább mentem a forráskapuhoz, meg a királytóhoz, de mivel nem volt elég hely ahhoz, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszafordultam, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hogy hová mentem, és mit csináltam, ugyanis sem a júdiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többieknek, akiknek a munkában majd részt kellett venniük, nem mondtam még semmit. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalászassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Erre ők így feleltek, kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Amikor meghallotta ezt a hóróni Szambalat, Tóbia az amoni hivatalnok és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket. Miben mesterkedtek? Talán a királyán akartok lázadni. Én azonban így válaszoltam nekik. Maga a menny istene vezet bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmiféle birtokrészetek nincsen itt jogotok, emléketek sem marad Jeruzsálemben. Hát én most egy ilyen kis kalandra hívlak benneteket, egy ige tanulmányozási kalandba. Igét nagyon sokféleképpen lehet tanulmányozni, ehhez különböző képzések is vannak. Ugye az ige olvasás az általában egyszerű, lineáris, kezdjük a rész elején, és befejezzük a rész végén, amit kitűztünk magunknak. De amikor tanulmányozzuk az igét, akkor többféleképpen is megközelíthetjük, hogy hogyan is kezdünk hozzá. Ugye az is egy jó megoldás, hogy lineárisan vizsgáljuk, tehát igéről igére haladunk, és keressük az Isten szavát. De vannak más módszerek, és én most egy módszert szeretnék behozni, tehát amivel mi most foglalkozni fogunk, az, hogy ahogyan mi ezt megközelítjük, az a gondolattérkép módszerrel fogjuk az igét vizsgálni. Mi ez a gondolattérkép? Ez egy vizuális eszköz arra, hogy lássunk bele abba, hogy mi az, amit szeretnénk megvizsgálni egy-egy témakörben. A gondolat térképe lényege, hogy valami témát középpontba állítunk, és utána különböző nyilakkal, dobozokkal, gömbökkel szétválasztjuk azt a témát, és különböző altémákkal kezdünk el foglalkozni. Remélem, hogy ti látjátok, én szemből semmit nem látok, de ha ti látjátok, akkor ti sem látjátok. Akkor nagyon jól elkészítettem. Na jó, akkor elmondom, hogy mi van rajta, jó? És akkor mindenki megnyugszik, akinek meg sasszeme van, az pedig külön jutalomba részesül. Azért ígérem nektek, hogy lesz, amit látni fogtok. Szóval, hogy ennek a gondolattérkének a középpontjában a motivációs beszéd áll. Az, hogy ki mit tesz egy ige hirdetés vagy egy ige vizsgálat középpontjában, az rendkívül szubjektív dolog. Maga az ige nem szubjektív, az Isten lediktálta az ő igéjét, és az ő igéjét teletette az ő üzeneteivel. De az, hogy az itt és mostban kinek mi a fontos az igében, mi az, ami rávilágít valamire az életében, megszólítja, az különböző. Bizonyára ti is észleltétek már magatokon azt az alapvető helyzetet, hogy egy igét már 20-adjára, 30-adjára olvastok, és egyszer csak, amikor 31-re olvassátok, akkor valamit hirtelen elkezd mondani. Addig is olvastátok, a betűket ismertétek, de valami miatt akkor itt és most megszólítja az Isten benneteket. Ezért van az, hogy ha most egy olyan helyzet állna elő, hogy itt erről az igéről mondjuk hárman prédikálnánk, nem kell megijedni, ez nem így fog történni, de ha hárman prédikálnánk és hárman készülnénk fel, akkor valószínű, hogy a három ember három más tenne a középpontba, azért, mert őt akkor az Isten így szólította meg. Én a középpontba, tehát a motivációs beszédet tettem, és ennek a kérdése, hogy mitől hatékony egy motivációs beszéd. És akkor most elárulom nektek, hogy mik vannak a dobozokban. A baloldali dobozban a hitelesség van. A felső dobozban a felkészültség, a jobboldali dobozban a retorika, és az utolsó pedig, hogy a motivációs beszéd akkor jó, hogyha hatással van azokra, akik hallgatják. Szóval ebben a négy dologgal fogunk beszélni. Tehát az üzenet középpontjába behelyeztem azt a beszédet, na most már lapozni sem tudok. Várj. Na most az én képességeim határtalanok, hát itt hirtelen nagy betűkkel, de ez lehet, hogy a Márk volt, de ezt meg köszönöm neki. Na, most már én is látom, ti is látjátok. Kérlek már, hogy közben dolgozzál többin is, tehát bejönnek hirtelen dolgok, majd reagálok rá valahogy. Na, tehát, hogy akkor így most már látjuk mindannyian. És ugye az üzenet középpontjában egy beszéd áll. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk, Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Tehát amivel most először elkezdünk foglalkozni, az a hitelesség kérdése. És ugye az a kérdés, hogy mitől hiteles az, aki beszél hozzánk, vagy minket cselekvésre akar bírni. És itt rögtön felírtam azt, hogy a hitelességnek az Isten országában egyetlen fontos pontja van, az, hogy aki beszél hozzánk, azt Isten igazolja, vagy nem. Ha valaki jön, messziről jött ember, ez van fölírva oda egyébként, tehát messziről jött ember, az gyakorlatilag bármit mondhat. Nehémiás egy messziről jött ember volt, ami azt jelentette, hogy ott voltak a jeruzsálemiek, gyakorlatilag egy nihilben valószínű, ugye fölépült már a szentély úgy, ahogy azt megcsináltak, de a várfalak elégtek. Egy teljes reménytelen helyzetben, és oda jön egy ember, akit Nehémiásnak hívnak, és ez az ember elkezd hozzájuk beszélni. És az a kérdés, hogy a messziről jött ember, ha beszél, akkor az mitől lesz hiteles? Mitől tudja meg az, aki hallgatja, hogy amit ő mond, azt Isten igazolja? Gyakorlatilag Nehémiás nagyon sok mindent igazolja. Például az, hogy amit ő tett, az maga volt a csoda. Tehát most képzeljétek el, hogy megjelenik ebben a nihilben, lovasokkal, emberekkel, és egy csomó gerendával. És akkor egyszer csak azt mondja, ki ez, mit csinál? És akkor meg lehet róla tudni nagyon sok mindent. Ugye azt mondja az igében, hogy elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Ugye erről a második fejezet első 10 versében olvasunk, tehát 2 hete hallottunk róla, hogy arról van szó, hogy Nehémiás odaáll a királyhoz, és valamit olyat tesz, amit egyébként nem tehetne, mégpedig az, hogy szomorú. A király elé állni akkor szomorúan az maga volt egy nagy kihívásos dolog volt, abba bele lehetett halni, ha valaki szomorúan állt a királyhoz, és ő mégis megtette. Nagyon hasonlót olvasunk egyébként Eszter könyvében, mert Eszter is ezt csinálja, hogy ő nem beszélhetne a királyhoz, csak akkor, hogy a király rámutat az ő pálcájával, vagy rúdjával. De Eszter mégis beszél, és azt, hogy ez az Isten igazolta, az abból derül ki, hogy ennek a beszédnek a végén az van, hogy megmenekül Izrael. És most is az van, hogy Nehémiás mer szomorú lenni, és a király úgy reagál erre, amit ember nem várna egy ilyen királytól, és ezt már mindjárt olvasuk is, illetve majd én olvasom nektek. Nem szoktam előtte kimutatni a szomorúságomat, ezért így szóltam hozzám a király, miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. És a következő rész pedig, a király megadta ezt nekem, mert velem volt az én Istenemnek jó akarata. Tehát elmondta, és elkezdett kérni a királytól, és a király pedig mindent megadott neki, ami neki szüksége volt ahhoz, hogy eljöjjön Jeruzsálemben, és ott megkapja a szükséges eszközöket, levelet az utazáshoz, katonatiszteket, lovasokat, és gerendáknak való fát is kirendelte Nehémiás kérésére. Szóval, ami a Nehémiással történt, és amit bizonságot is tett ebbe a beszédben, ez a tett Isten igazolta. És nagyon fontos az, hogy amikor valakit meghallgatunk, akkor kell, hogy az Isten igazolja azt az embert, aki hozzánk beszél. Voltam olyan helyzetben, hogy jött valaki, és nagyon szépeket mondott, de az én szívem nem indult meg felé, mert nem tudtam kideríteni, hogy mi az, amiből én tudhatom, hogy amit mond, az valóban az Isten által igazolt mondatok. Ezért hát arra kérlek benneteket, hogy amikor valakit meghallgatunk, akkor legyünk annyira igényesek, hogy az ő hitelességét tudjuk meg. Nem szokott lenni ez a szószéken ilyen probléma, de esetleg, hogyha hallgatunk online, vagy bármilyen módon más embereket, akik beszámolnak esetleg dolgokról, hogy a hitelesség az nagyon fontos dolog. Mert egyébként szépen beszélni az nem feltétlenül csak az lehet, hogyha valaki mondjuk az Isten által elhívott ember. Szépen beszélni nem hívő emberek is tudnak. A szépen múló beszéd az gyakorlatilag egy emberi tulajdonság is lehet. És nagyon sok minden lehet emberi tulajdonság, tehát ez a kettősség, ez megvan. Tehát például láttam egy filmet, egy magyar film, aminek az a címe, nem azért mondom el, hogy megnézzétek, csak hogy le lehet ellenőrizni, hogy a Kutya éjjj dala, ez egy alternatív film volt nagyon régen, és a filmnek volt egy olyan szála, hogy egy fiatal ember valahonnan menekülve beáll papnak, de ilyen álpapnak, előadja, hogy ő a pap. És nagyon szépen prédikál. És az emberek nagyon megszeretik őt, mert nagyon szépen prédikál, miközben amivel ő előjön, az nem isteni dolog, hanem emberi. Tehát az emberi tulajdonságaink az nagyon sok értéket tudnak létrehozni, és ezt nem szabad alábecsülni. Tehát például szépen beszélni lehet, motivációs beszédet lehet mondani mondjuk egy csapatnak az edzőjének, vagy lehet mondani egy vállalat vezetőnek, és ezek nagyon fontos értékek, mert mindjárt ránézünk erre is. Vagy például csoportot vezetni, tréninget tartani is nagyon jól lehet, nem hívőként is, és ez is nagyon fontos érték. De amiről most beszélünk, ja, és például énekelni, és lehet nagyon szépen úgy, hogy valaki nem az Istennek énekel, hanem más dalokat énekel, de nagyon szép, és megrezdul a lelkünk. Ezek értékek. És ezért nagyon fontos az, hogy lássuk meg, hogy a földi és mennyei, az emberi és az isteni, a profán és szent, azt nem kell szétválasztani, ott nem vagy van, hanem és van, mert az Isten valami miatt úgy döntött, hogy embereket használ fel a céljainak az eléréséhez, és ehhez az embernek a talentumit, amit egyébként szintén Isten adott, hívőnek meg nem hívőnek egyaránt, használja fel. A kérdés tehát az, hogy az az énekhang, ami egy dimenziómban emberi, belelép-e az isteni dimenzióban. Az a beszéd, amit egy ember szépen mond, és emberileg nagy érték, belelép-e az isteni dimenzióban. Nézzünk néhány példát. Itt van Churchill, akinek volt nem csak egy, de egy nagyon nagy hatású beszéde 1940. május 13-án, és ez a beszéd, ami egy emberi beszéd volt, megváltoztatta egy történelmnek a menetét. Az, hogy mi volt ez a beszéd, ezt majd csak később árulom el azok számára miatt, akik éppen elmenni készülnek, hogy legalább ezt megvárják, mert hogy bizonyára felkeltette a figyelmüket, vagy a érdeklődésüket Churchill is. Hogy itt van például Pavarotti, aki egészen elképesztően tud énekelni, óriási értéket hordoz, Isten dimenzióba akkor kerül ez a dolog, hogyha az Isten valamiféleképpen ezt a hangot, ezt a tehetséget beépíti a saját országának építésében. De nézzünk egy olyanra, amire biztosan megtörtént, ez Dávid. Dávidról nagyon sokat tudunk, Dávid királyról. Például azt tudjuk, hogy nagyon szépen játszott lanton. Ha valaki szépen játszik lanton, az egy emberi tulajdonság. De Dávidnál sokkal több történt ennél. Bocsánat, én nekem is lapoznom kell. Tehát sokkal több történt ennél, mert az Isten igazolta és beépítette az ő tudását a saját céljának eléréséhez. Azt olvashatjuk az igében, hogy valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot és pengette a kezével, Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Mi történik? Tehát az Isten fogja, és az emberi tulajdonságot felhasználja az ő országának építés. Akkor innentől kezdve az emberi érték már nem csak emberi érték, hanem isteni. A profán a szent lesz, és egy egészen más dimenzióba kerül. Szeretnék még egy példát mondani a hitelességre, méghozzá az apostolokról. A következőt olvashatjuk. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra áhítatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Urat, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte gyülekezetet üdvözlőkkel. Mi történik itt? Az, hogy valaki fogja magát, és eladja a vagyonát, és szétosztja, ez egy emberi tulajdonság. Ilyet nem csak keresztények csinálnak. Ilyet más vallások, vagy világi filozófia alapján is számtalan esetet lehet olvasni. Ez egy nagyon fontos és jó érték, aki erre kap indítást. Ez kétségtelen, ezt ne kérdőjelezzük meg. De itt nem csak ez történik, mert itt, ahogy ez történik, azt az Isten igazolja, és az Isten az ő tervébe állítja be, mert azt mondhatjuk, hogy nem csak ez történt, hogy szétosztották, hanem az is, hogy napról napra áltatosan és egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és azt olvashatjuk, hogy kedvelte őket az egész nép. És mi lett a következménye, hogy napról napra növekedett a gyülekezet létszáma. Tehát az isteni hitelesség az isteni igazolás az, ami a hitelességet megadja számunkra, és megadja az, hogy egy beszéd az Isten országában eléri a célját. Tehát amikor az Isten kegyelme, akarata, ajándéka, ereje átitatja az emberi talentumot. Ha ez megtörténik, akkor ebben az esetben már nem csak emberi jóról beszélünk, hanem isteni jóról. Még egyszer hangsúlyozom, hogy itt az ember és az isteni az nem vagy. Nagyon fontosak az emberi értékek, de akkor válik az isteni országában is magas dimenzióvá és hitelessé, hogyha ezt az Isten igazolja számunkra. Na most kíváncsi vagyok, hogy Márk lépette ez ügyben, nem? De nem baj, mert ezt majd a végén megintem emiatt. A következő rész, amivel foglalkozunk, az a felkészültség. Tehát gyakorlatilag egy jó beszédnek, egy hiteles jó beszédnek a felkészültség az egy fontos része. És itt most, ha megengeditek, ezt most nem olvasom el újra, de ugye azt mondja, hogy miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel. Tehát az történik, hogy eltölt 3 éjszakát Nehémiás ezen a területen, Jeruzsálemben, és gyakorlatilag utána pedig felméri, hogy mi is a helyzet. Mivel tölthette a 3 napot Nehémiás? Hát az egyik, ami biztosan megtörténhetett, hogy várt a jó időjárásra. Azért most gondoltok bele abba, hogy Jeruzsálemben a közvilágítás az nem lehetett makulátlan, még azt is állíthatjuk, bár ugye erre nekem biztos forrásom nincsen, hogy még nem volt áram, tehát gyakorlatilag 0 lehetett a közvilágítás. Na most 0 közvilágításban falat vizsgálni, az majdnem lehetetlen. Egyetlen lehetséges módja van, hogyha a hold az valami óriási ott világít nekünk. Én direkt megnéztem, hogy tudjak erről beszélni, tegnap szépen világított a hold Kecskemét fölött, lehet, hogy nálatok is, de a mi házunk fölött mindenképpen. És ugye ez azért bevilágított szépen, meg a lámpa is, de az, ugye, ahogy már mondtam, Jeruzsálemben akkor nem játszott. Tehát gyakorlatilag az biztos, hogy arra várt, hogy jó legyen az időjárás arra, hogy végig tudja járni a területet. De más is történt, például bizonyára felkészült. Tehát felkészült erre a vizsgálódásra, és ennek a felkészülésnek az eredménye például az volt, hogy nem volt benne senkit. Kivéve szakembereket keresett. Hát azt mondja az ige, hogy néhány emberrel, hát jó van, oké. Tehát néhány emberrel elment, és megnézte. És nem a vezetőket vitte. Én ezt meg tudom érteni. Na például valaki azt mondja nekem, hogy üljek be egy olyan bizottságban, ahol a bizottság megtervezi a kecskeméti baptista gyülekezet, nem székház, imaházának fűtés-korszerűsítésnek technikai, anyagi feltételeit, akkor az azt jelenti, hogy ott egy felesleges emberrel több van, az pedig én vagyok. Hát fogalmam sincs. Hát nekem a villanykörtének a kis becserélése a legnagyobb kihívás, aminek technikailag meg tudok felelni. Nem engem ebben a bizottságban nem vívtak be. De egy másik bizottságban meg igen, amiben nem erről van szó. Tehát olyan embereket kellett hívni, akik értettek a falakhoz. És valószínűleg Nehémiásnak ezeket az embereket meg kellett találnia. Aztán, amit ugye ez a tervezésben, fontos kérdés, hogy miért döntött úgy, hogy nem szól a vezetőknek. Erről az ige nem szól egyébként. Azt azonban sejtem, hogy bizonyára voltak fenntartásai vezetőknek, lehettek félelmeik, ugye folyamatosan hallunk erről a Szambalatról, akik folyamatosan ellentesznek a zsidó népnek, szóval félelmek, kételyek, küszködések lehettek. Valószínűleg ezt felmérte Nehémiás, és azt mondta, hogy a vezetőknek később fogok szólni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon bős döntés lehetett, és ugye itt középpontba állítanám a józanságot, ami állítom én, jó? Józanságot, amely gyakorlatilag nagyon fontos az, amikor valamire felkészülünk, valamit megtervezünk, valamit valami történik, mert a józanság azt jelenti, hogy nem az érzelmeink alapján döntünk, hanem azt szerint döntünk, amire rálátunk az eszünkkel. És a józanság, ha józanságot hívom, akkor a Szent Lelket hívom, mert a Szent Léleknek a tulajdonsága a józanság, az erő, a szeretet és a józanság, ilyen felsorolásban láthatjuk. Tehát a józansággal felkészült arra, ami történik, és utána megtörtént a várfalnak a vizsgálata, és ez egy nagyon fontos dolog, és picit így asszociálnék erre a dolog, vagy tovább lépnék, hogy gyakorlatilag mi is történik, mert mit tehetünk akkor, amikor romok vannak? És akkor romok vannak, akkor amit tehetünk, és amit Nehémiás is tehet, és amit mi is tehetünk, hogy szembenézünk a valósággal. Mert a megismerés, önmagában a megismerésnek gyógyító ereje van. Tehát például mondok egy példát erre, ha én valami miatt szorongok, tehát valami kis rom van az életemben, és megtudom, hogy miért szorongok, egyrészt akkor már nem szorongásról nevezünk, hanem félelemről, mert ugye a szorongás definíció az, hogy tárgy nélküli félelem, tehát akkor már nem szorongok, hanem félek, és a félelemmel szemben sokkal könnyebben felveszem a küzdelmet, mint a szorongással, mert tudom, hogy mivel vagyok szemben. Tehát amikor szembenézek a romokkal, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megismerem azt, amiben vagyok, és a megismerés az gyógyít. Nagyon fontos az, hogy ezt hogyan tesszük. És itt is a józanságra hívnám fel a figyelmet. Tudnék, hogy amikor egy állapotról beszélünk, akár saját magunkról van szó, akár családunkról van szó, például a házasságunkról, akár a gyülekezetről, kis csoportról, bármiről van szó, abban nagyon fontos az, hogy egyszerre vannak egészséges és elakadt, sérülékeny részeink, amik fájnak. És nagyon, nagyon fontos az, hogy ezt a kettőt mindig egyszerre tudjuk nézni. Mert mi történik akkor, hogyha mi nem tekintünk az egészséges részekre, az történik, hogy elönt minket a reménytelenség érzése. Ugye Sámuel már többször beszámolt itt a felmérésről, hogy a gyülekezeti állapotunkról készült egy felmérés, 8 szempont, stb. És nagyon fontos az, hogy vannak a gyülekezetnek egészséges vagy egészségesebb részei, és vannak elakadtabb részei, és hogy rá tudjunk tekinteni az egészséges részről. Miért? Mert a gyógyulásnál az egészséges részekre építünk. Amikor nekünk van belül lelkünkben elakadásunk, akkor nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy vannak a lelkünknek és az egyéniségnek egészséges részei, amire építhetjük a gyógyulást. Ha nem így történik, akkor elönt minket a reménytelenség, bepánikolunk, és nem tudunk előrelépni. Tehát nagyon fontos az, hogy az egészséges részekre is rátekintsük akkor, amikor romokat nézzük. Jeruzsálemben volt egészséges rész. Lehet, hogy nem a falakban éppen, azt azért pontosan nem tudjuk, hogy a falak hogyan álltak, nem álltak valami szépen, de voltak emberek, voltak segítők, voltak vezetők, voltak papok, voltak, akik felépítik, tehát hogy volt, amire építeni. Tehát amikor az egészséges részről gondolkodunk, akkor mindig az erőforrásokra gondolunk. Az egészséges részeink az erőforrások. Ha egy csoportban vannak problémák, akkor a problémák mellett nézzük meg, hogy mi az, ami egészséges. Hogyha egy házasságban vannak problémák, akkor tekintsünk arra, ami a házasságban egészséges. És az egészséges részek egyrészt toppintják a problémáknak a súlyát, másrészt pedig segítenek felépülni. Szóval ez a kettősség, ez nagyon fontos. Az is fontos kérdés, hogy hogyan tekintünk a sérülékeny, elakadt részeinkre, és ezt egy könyvben úgy olvastuk, akik olvastuk ezt a könyvet a Önismeret ajándékában, hogy a sérülékeny, nehéz részeinket is engedjük oda a vacsoraasztalhoz. Ami azt jelenti, hogy nem kibékülünk vele, hanem azt mondjuk, hogy ezzel együtt élünk most, amit meg szeretnénk oldani. Tehát, hogy magyarán felveszük a harcot vele, mindenképpen szembe meg akarjuk, hogy gyógyuljon, de nem mondjuk azt, hogy nincsen, nem tagadjuk le. Szembenézünk, megvizsgáljuk, még ott van, és igyekszünk minél hamarabb elküldeni. De addig ott van velünk, és a megoldás felé megyünk ezzel kapcsolatban. Természetesen, és egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, hogy itt nem a bűnökről beszélünk, vagy beszélek. Ez a királyi többes, ez csak véletlen volt. Tehát nem a bűnökről beszélek. Meg kell különböztetni a bűnöket és a sebeket a romoknál. A bűn az, amivel semmilyen módon, semmilyen vacsoraasztalhoz nem hívunk oda senkit. A bűnt azt el kell utasítani. A sebek viszont, amit hozunk, annak meg gyógyulni kell. Az egyikből szabadulni kell, a másikból meg gyógyulni kell, és a kettőt összetéveszteni nem érdemes. És itt nagyon fontos az, hogy a megismerés, az, hogy megismerem az életemnek az egészséges részeit, és megismerem azokat a részeket, amik megsérültek, segítenek abban, hogy önmagamat jobban megismerve tudjak reagálni a nehéz dolgokra. És ez igaz a gyülekezetre is. Tehát vannak nehéz pontjai ennek a felmérésnek, és vannak örvendetes pontjai, és azt gondolom, hogy amikor a nehéz pontokra reagálunk, közben pedig hálát lehet adni azokért, ami meg jól vannak, és akkor gyakorlatilag így együtt jól látni, hogy hogyan működik. Ez a kettősség megjelenik egyébként Jézus beszédében is. Nézzük meg, hogy a Jelenések könyvében, amikor megszólítja a gyülekezetet, az első gyülekezetet, a következőt olvashatjuk. Tudok cselekedetedről, fáradozásodról és áltatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbálja tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat. Pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned áltatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Ez egy szintiszta leírása annak, hogy Jézus milyenek látja ezt a gyülekezetet. És lássuk meg, megemlíti az egészséges részeket, és megemlíti azt, amivel elakadása van. Értitek? Ez az együtt mondva az, hogy figyeljetek, vannak erőforrásaitok, lehet rá építeni, de ebben építsetek rám, építsetek az erőforrásokra, és változzatok. És itt jön az, hogy amikor felismerjük a romokat, akkor megismerésnek milyen útjai van. És amiket utakat mondok, akkor itt nem vagyokat mondok, hanem itt is és mondok. Nagyon fontos az, hogy a legfontosabb a megismerésben, a romoknak a felismerésében az Istennek a gyógyítása, az Istennek a rámutatása. Ez a legfontosabb. Tehát itt folyamatosan olvashatjuk, hogy Nehémiás imádkozott, az Istenhez fordult, az Isten kijelentette magát neki, és ő pedig ennek a kijelentés alapján elkezdte tudni, hogy baj van. És utána pedig fogta magát, és elment és felmérte a falakat. És bennem felvetődik a kérdés, hogy vajon miért? Tehát miért van az, hogy nem az történt, hogy a Nehémiás ült a székében, és az Isten lediktálta neki, hogy a falak hogyan állnak. Megtelte volna az Isten ezt? Hát azt mondanám, hogy nem, akkor kételkednék a Bibliában, amiben azt tanulom, hogy az Isten mindent megtehet. Az Isten még kövekből is tud fiakat teremteni. Hát akkor hogy ne tudnák jelenteni, hogy ez a falak melyik kapu hogyan égette, stb. Nem ez történik. Mert az Isten valami oknál fogva, amiről most nem térünk ki, mert elvinni az ige hirdetést, úgy döntött, hogy embereket használ fel az ő céljainak elérésére. Nem mindig, mert még egyszer kövekből is tud fiakat teremteni, nem mindig, de az esetek egy komoly részében ez történik. Tehát amiközben kijelentést kap Nehémiás, az Isten kijelent, mégis rábízza, hogy ezt a felmérést önmaga is végezze el, és ez a kettő összeadja neki az, hogy mit is kell csinálni. A másik, amit mindenképpen én látok, itt nem, a szeretett közösség gyógyítása. Tehát az egyik az, hogy az Isten rám vezet, a másik a szeretett közösség. A szeretett közösség az azért van, és ugye ennek az alapja a család. A családnak alapvetően az a funkciója, nagyon sok van, de az egyik legfontosabb funkciója, hogy biztonságban vagyunk. Hogy lehetünk mesztelenek. Hogy lehetünk őszinték. Hogy nem kell hazudni. Hogy elmondhatjuk, hogy baj van. Elmondhatjuk, hogy hibáztunk. Elmondhatjuk, hogy bűnt követtünk el. Elmondhatjuk azt, hogy segítségre van szükségem. És mindezt úgy, hogy nem kell félnem, hogy visszaélnek a szavakkal. Ez a szeretett közösség egyik lényege. És hogy kicsit tovább menjünk a gyülekezetünkre, akkor a gyülekezetnek is ez a lényege. A házi csoportnak is ez a lényege. Nálunk a házi csoportban előfordul az, hogy valaki készül, mondjuk én, hogy hogyan fog kinézni a házi csoport, és akkor a bevezető körnél, amikor ez a hogy vagy kérdés, tudjátok, amit az egyik legnagyobb kihívás a házi csoport, az, hogy hogyan tegyen már fel ugyanazt a kérdést, hogy ne legyen unalmas, de ezt meg lehet tanulni, el is vannak tanfolyamok. De a lényeg az, hogy felteszem a hogy vagy kérdés, és akkor egyszer valaki veszi a bátorságot és elmondja. Mert nyilván azért teszük fel a kérdést. És kiderül, hogy nincsen jól. És akkor abban a pillanatban a csoportnak, a közösségnek a gyógyító része lép életbe. Amikor együtt sírunk a sírokkal, meghallgatunk, kérdéseket teszünk fel, meg tudjuk, hogy tudunk-e segíteni. Elmondunk bátorító igét, anélkül, hogy igével vernénk fejbe. És talán még azt is elmondjuk, hogy hasonló helyzetben mi mit értünk át. De mindenképpen mellé állunk. Ez szerintem a házi csoport mondjuk három fő funkció közül az egyik. A szeretett közösség. És a nagy közösségnek is így kellene működnie, vagy így működik részben, vagy egészben. Ezt most nem mérjük fel. De a lényeg az, hogy a szeretett közösségnek a működésnek a lényege az, hogy megismerhetjük magunkat, megismerhetjük a problémánkat, és oda tehetjük, amiben szenvedünk. Szeretett közösség gyógyítása, megismerésnek az eleje. És nyilván nagyon fontos az, hogy legyen önreflexiónk, amikor a saját problémánkra mi magunk tudunk reagálni. És amikor ez a három együtt megvan, akkor úgy gondolom, hogy az eseteknek a többségében megtörténik a gyógyulás folyamatának az elindulása. De ha nem, akkor ne legyünk restek segítséget kérni. Köszönöm a vizet. A segítségkérésnek különböző megítélése van. Ha például testi bajunk van, és imádkoztunk, és megnéztük ennek minden módját, és nem gyógyulunk meg, akkor elmegyünk az orvosokhoz, mondjuk egyhez. Ennek elég jó a marketingje, azt hiszem, hogy ebbe a közösségben ennek a jogosultságát senki nem kérdőjelezi meg. Azért nyilván nem mindenhol van így. Valakit az Isten arra indít, hogy ő mégis beleáll abban, hogy orvos nélkül meggyógyuljon a testi bajából, és akkor erre azt mondom, hogy legyen meg az ő hite szerint. És vannak gyógyulások. Bőven. Hát ha ezt tagadnánk, tagadnánk a Bibliát. De nem erről van szó, hanem az ő hite alapján ez megtörténik. De hogyha ez valami miatt nem történik meg mondjuk az életemben, elég vicces lenne azt állítanám, hogy az én életem megtörténik, mikor nem is tudom hány beutalót kaptam most legutóbb, amikor a körzeti orvosomnál voltam. Szóval nem vagyok rá büszke, meg nem örülök neki, de el fogok menni orvosokhoz. De hogy a lényeg az, hogy igénybe veszünk segítséget, mert valami miatt az Isten nem veszi el mindig. Valakitől elveszi, valakinek nem. Nem biztos, hogy tudjuk, hogy miért. Hitetlenség, hogy az Istennek célja van azzal, hogy végigjárjam a gyógyítás orvosi szenvedésének útját, stb. Nem tudom, de mégis ez történik. Ha elolvassuk a 2 Korintus 12:7-9-et, abban olvashatjuk, hogy ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam, emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozik az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Pál apostol munkálkodás alapján nagyon sok ember gyógyult meg. Péter, ugye olvashatjuk, hogy mentek az adott városba, és csak hozzáértek, és gyógyultak meg emberek. Pál apostolnál ez ebben az helyzetben, ez a gyógyulás, amit nem tudjuk, hogy mi volt pontosan, nem történt meg. Szóval, hogy segítséget kérünk. Na most, amikor a lelki bajaink vannak, és abban kérünk segítséget, na ennek a marketingje már kicsit differenciáltabb. És akkor nagyon fontos, azt szeretnék mondani, itt most nem a szellemi kérdésekről beszélünk, ugye a megközelítésben test, lélek, szellem, hanem a lelki dolgokról beszélünk. Szellemi dolgoknál úgy gondolom, hogy tiszta az út, tehát egy szellemi vezetőhöz. A lelki dolgoknál azonban előfordulhat az, hogy segítséget kell kérni valakitől professzionálisan, mert úgy alakul. És én azt gondolom, hogy ez is valid, főleg, bocsánat, nem valid, hanem jogos. Főleg akkor, hogyha előtte egy utat bejártuk. És akkor a kérdés az, hogy miért hagyja az Isten? Miért hagyja az Isten, hogy orvosokhoz kellene járnunk, vagy segítséget kell kérni? És mert tudjuk azt, hogy az ige azt mondja, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Tehát én hiszek az Isten gyógyító erejében, és vannak helyzetek, hogy mégis hagyja, hogy bejárjunk egy utat a gyógyuláshoz, például azért, hogy önmagunkat minél jobban megismerjük. Erre most nem térnék ki ennek a különböző részeihez, de nagyon fontos az, hogy amikor szembenézünk azzal, hogy mi a szorongásunk, a romjaink oka, akár házasságban, akár egyénileg, akár gyülekezetben, akár kiscsoportban, ez a megismerés már önmagában gyógyító, és segítheti a teljes gyógyulást. Bocsánat, valaki belenyúlt. Na igen. Igen, Márkot meg szeretném dicsérni a betű méretért, tehát azt szeretném mondani, hogy menjünk tovább, és a következő dolog, amitől hatékony lehet egy motivációs beszéd, az a retorika. És ha megnézitek ezt a beszédet, akkor ez egy nagyon rövid leírás, ellenben azt mondtam nekik, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk, Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el, jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott a király. Mi jellemzi ezt a beszédet, ami nyilván ennél sokkal hosszabb volt, ez egy összefoglalója a beszédnek. Tehát valószínű, hogyha azt mondom, hogy a rövidsége, akkor ez olyan állítás lenne, ami nem igaz, mert hogy nem tudjuk, hogy milyen hosszú volt, de röviden van leírva mindenképpen. Ami nagyon-nagyon fontos az, és a retorikában nagyon fontos, hogy nem hibáztat. De nem azt mondja Nehémiás, hogy hát mit tettetek itt 70 évig? Hát miért csak ültetek a babéljaidokon? Miért kellett, hogy ide jöjjek is akkor? Mit csináltatok ti eddig? Szégyeljétek magatokat. Nem tette. És miért nem tette? Azért, mert ha valamit el akarunk kérni, akkor nagyon fontos a pozitív érzelmi hozzáállás. A szidás az azt látja ki belőlem, ha engem szidnak, hogy védekezek. Nem az, hogy együtt gondolkodjak, hogy cselekvésre buzduljak, hanem védekezek. És van még egy emberi reakció, ha valakit szidnak, akkor az emberek többsége mellé áll annak, akit szidnak. Tehát a szidás az kontraproduktív, vagy bocsánat, nem éri el a célját, hanem pont az ellenkezőjét éri el. Vannak helyzetek, amikor az intés az a helyén való dolog, nem erről beszélek, és valamikor az intés az ilyen reakció. Például Jézus, amikor kiűzi a templomból a galambárosokat. Akkor ott semmiféle mentált igényei nem volt, meg empátia, meg ilyesmi. Ott kölkövön nem maradt. mert akkor az volt a helyes. De ha megnézitek azt, hogy Jézus más helyzetekben hogyan bánik azokkal, akik eltévedtek, hogyan bánik azokkal, akik bajban vannak, akik bűnt követtek el, úgyhogy kérdéseket tesz fel. Szelíden tanít. Nem szít, hanem ad egy lehetőséget. Nem hibáztat. Mert fontos az, hogy a változás az akkor tud bekövetkezni, hogyha érzelmileg rá tudunk hangolni arra, ami történik. A következő, ami nagyon fontos ebben a beszédben, hogy azonosul, példát mutat. Tehát nem azt mondja, hogy ti követtétek el, és nektek kell megcsinálni, hanem az első részben is az imádsága, ha visszaemlékeztek, úgy szól, hogy bűnt követtünk el ellened, Istenem. Nem azt mondja, hogy azok, akik ott voltak, és ezért, és majd én megyek, és majd megszabadítom őket, hanem azt mondja, hogy bűnt követtünk el, azonosul. Gyertek, csináljuk meg. Együtt fogjuk megcsinálni. Én is, ti is. Nem az van, hogy én leülök, és majd elmondom, hogy mit kell csinálni, hanem együtt megcsináljuk. Nem finomította a helyzetet, elmondta, hogy nagyon rossz a helyzet, szembenézett vele, és amit mondott, az cselekvése ösztönző volt, és hozzátette még az ő saját bizonság tételét. Tehát, hogyha visszalapozunk és megnézzük a beszédet, akkor láthatjuk, hogy elmondja, hogy milyen szavakat mondunk neki a király. Tehát gyakorlatilag az ő beszédében nagyon-nagyon fontos volt az, hogy nem hibáztatott, azonosult, nem finomította a helyzetet, de cselekvése ösztönzőt. Hát ezt érdemes tanulnunk, hogyha akarunk valamit elérni. És akkor nézzük meg Churchillt, mert most már akkor ő következik. Szóval neki volt egy beszéde 1940. május 13-án. Churchillről annyit kell tudni, hogy nem őt akarták miniszterelnöknek, hanem valaki más, de ő vállalta el. Hát Churchillnek a megítélése is, hogy is mondjam, differenciált, elég, na mindez, a differenciált a megítélése, de akkor ő mondott egy beszédet, ezt most el szeretném olvasni. Ugyanazt mondom a tisztelt háznak is, amit a kormány új tagjainak. Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítés, könnyeket és velítéket. Azt kérdik tőlem, mit fogunk tenni? Azt válaszolom, háborút viselünk szárazföldön, tengeren és levegőben, legjobb képességünk szerint, és mindaz az erővel, amit Isten adott nekünk. Azt kérdik tőlem, mi a célunk? Egyetlen szóval válaszolok, a győzelem. Győzelem mindenáron, győzelem minden szörnyűség ellenére, győzelem legyen hozzá vezető út, bármilyen hosszú és nehéz, mert a győzelem nélkül nincs túlélés. Ezt akár szószikrű is el lehetne mondani, de azért ezt nem, mármint hogy ennek a szellemi oldalát is meg lehetne nézni, de ez egy nemes szószéki beszéd volt. De hogy hatásos, mi történt? Csak nagyon röviden, Németország akkor abban az időben rohanja le a Benelux államokat. Teljes fenyegetettség Franciaország felé. És Németország az a törekvése, hogy Nagy-Britániával különbékét kössön. Azért, hogy az orosz fronton meg tudja állni a helyét. És a Churchill beszéde letisztázza, hogy nincsen külön béke a gonoszszal. És ez üzenet volt Hitlernek, és üzenet volt saját népének is, és bár ennek a háborúnak sok fordulópontja volt, és sok oka volt, hogy a hitleri Németország elbukott, az egyik oka például ehhez a sok közül. És végül elékeztünk a vége felé, ja igen, Churchillt elhagyjuk, a hatás. Szóval akkor jó egy beszéd, ha annak hatása van a résztvevőkre. Erre kettőt is lehet, két része is van. Az első hatás, erre ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. A másik hatás, amikor meghallotta ezt a Horoni Szambalat, Tobiá, az Omoni szolga és az arab Gesem gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket. Mit akartok csinálni? Talán királyán akartok föllázadni? Én azonban így válaszoltam nekik, maga a menny Istene ad nekünk sikert, és a mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmi részletek és jogotok nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben. Tehát amikor egy beszéd a helyén van, akkor abból elszánt cselekvés lesz. Az elszánt cselekvés az, ami minősíti egy adott beszédnek a sikerességét. Tehát például, ha itt most majd fölállunk, és mindenki dolgozik magában az igén, hogy az ige hirdetés mennyit ért, ez most egyáltalán nem dől el. Ez akkor dől el, hogyha két nap múlva, egy hónap múlva, bármikor az ige, amit hallottál, elkezd változást hozni benned. Ha nem, akkor csak szép beszéd volt. Tehát magyarán egy beszédnek az értékességét a kiváltott hatás és az abból jövő cselekvések adják. Azt mondja Jézus, azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek Uram, de nem ment el. Kiteljesítette kettő közül az apja akaratát. Értitek? Tehát, hogy gyakorlatilag, amíg azt mondja ebben a Jézusi példázatban, ugye az egyik azt mondja, hogy nem megy el, elmegy, a másik pedig mondja, hogy elmegyek és nem ment el, hogy az, hogy elmegyek, vagy az, hogy beszélünk, az egy dolog. A beszéd önmagában semmit nem ér. Ami ér valamit, amilyen hatást belőlük kivált. A másik a külső rossz indulat, mert mindig van külső rossz indulat. Bármilyen jó szándékkal próbálsz valamit tenni, kiválthatsz rossz indulatot. Azért, mert mást akarnak, vagy azért, mert nem értenek meg, vagy azért, mert irigyek, vagy azért, mert a saját szándékaikat keresztbe teszi az a beszéd. Ezer dolog lehet, félreértés, de a külső rossz indulat mindig jelen van akkor, amikor történik valami. Ezekben a helyzetekben nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy szeretett közösségünk, legyen önreflexiónk, oda tudjunk fordulni Istenhez, hogy ezeket a rossz indulatokra jól tudjunk reagálni. Nekem vannak ezzel komoly nehézségeim, mármint, hogy jól reagáljak ezekre. De ennél fontosabb, és ez lesz az utolsó, nem díja, hanem gondolat, hogy ennél még nehezebb az, amikor a nehézség nem külső támadásként ér minket, hanem belső. Amikor mi vagyunk rossz indulattal magunkkal szemben, amikor valami jön, valami hívnak valami változásra, és akkor jön bennünk az a gondolat, hogy nem vagyok képes rá, úgysem változik semmi, nincs bennem semmi érték, nem érdemlem meg. Ugye azt mondja az ige, hogy foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, de amikor ezek a gondolatok jönnek, akkor nem tud más csinálni, mint az Istenhez fordulni, és egyszerűen elfogadni magunkkal kapcsolatos igazságokat. És ezek az igazságok azok, hogy Ézsaiás 43:1, de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálod, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Fogadjuk az igazságot, hogy nem igaz, hogy nincs bennünk érték, nem igaz, hogy nem vagyunk jó semmire, mert az Isten tulajdona vagyunk. Vagy a 139. Zsoltárban, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztalak téged, mert félelmetes vagy, és akkor nagyon fontos, és csodálatos, csodálatosak alkotásaid. Hú, de jó, ugye? Mindannyian Isten alkotása vagyunk, és azt mondják ránk, hogy csodálatosak vagyunk. Hát ez kicsit ellentmond annak, hogy ha magunkat püföljük, ne legyünk rossz indulatok. És azt is olvashatjuk, hogy Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Szóval, hogy akkor vajon mi miért nem így gondolkodunk rajtunk? Hát kapaszkodjunk bele Isten igazságába, és az Isten igazsága az, ami minket elvezethet a gyógyuláshoz, a józanság az, ami elvezethet a gyógyuláshoz, a egészséges énünk számbavétele elvezethet a gyógyuláshoz, és hogyha még mindig van problémánk, akkor egy értő segítő segíthet, hogy elvezessen minket a gyógyuláshoz az Isten kegyelméből, és ennek az ige alapján. Végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amik igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválóak és dicséretesek. És egy kicsit megváltoztatom az igét, persze nem úgy, hogy más akarok, csak én most úgy gondolkodni kezdem, hogy végül testvéreim, úgy gondoljatok magatokról, ami igaz, úgy gondoljatok magatokról, ami dicséretre méltó, ami igazságos, ami tisztességes, úgy gondolkodjatok magatokról, ami szép, tisztre méltó, kiváló és dicséretes. Ezt kívánom nektek és magamnak is. Amen. Imádkozunk csendben. Uram, köszönöm, hogy arra hisz minket, hogy szembenézünk azok a dolgokkal, amikben elakadtunk, akár gyülekezeti, akár családi házasság, vagy egyéni szinten. És köszönöm, Uram, hogy arra hisz minket, hogy józanul tegyük, hogy lássuk meg az erőforrásainkat, lássuk meg az, amink van, és hogy avval a hittel forduljunk hozzád, hogy te vagy, aki meggyógyítasz minket. Kérlek, Uram, hogy hagyd tudjunk ilyen tisztességesen gondolni magunkról, és tisztességesen gondolkodni a gyülekezetünkről. Kérlek, hogy formáld át a gondolkodásunkat, és add, Uram, hogy így tudjunk hozzád és egymáshoz, önmagunkhoz közeledni. Köszönöm, Uram, hogy te munkálkodsz bennünk. Amen. Na, most az következik, hogy megnézzük a hirdetéseket, majd kedvesen, de határozottan elbúcsúzunk az online nézőktől, utána egy köztes éneket hallgatunk meg, és ha van valakinek bizonságtétele, akkor utána pedig ezt fogjuk meghallgatni. Most a hirdetéseket fogjuk megnézni. Hú, ebben nagyon rossz vagyok, hát ebben is, de azért olvasom. Hétfőn 6 órakor imakör, téma testvéri kapcsolatok gyógyulásért a gyülekezetben, testvéri kapcsolatok gyógyulásáért a gyülekezetben. Január 29-én hétfőn 9 órakor babamama kör új időpontban. Február 3-án szombaton 16:30-kor ifi barátkozók lesz. Február 4-én vasárnap úrvacsora, este előjárósági megbeszélés. Február 9-11 Debrecen ifi konfi, Kaszala István alig várja, hogy információt adhasson, de nem tőlem, vagy várja ezt. Február 11 vasárnap Reimer Liza gyermekbemutatása és gyülekezeti tanácskozás lesz. Március 1-én és 2-án kicserét életszeminárium, Belegi László információ Rozmis Katánál is fontos, hogy tudja, hogy hányan leszünk, mert ugye kell például szombaton ebédelni is hozzá, úgyhogy jelentkezzünk Katánál. Március 10-én Bojki László jön tanítani. Házas páros tábor július 12-16. Ez a kiírás nem pontos, illetve pontosan itt mindenkit várunk, aki, tehát nem csak családosokat, nem csak fiatalokat, vagy mindenki, aki úgy gondolja, hogy egy házas táborba, családos táborba el szeretne jönni, az tud jelentkezni Adélnál. Ifi tábor időpontja július 15-19, Balaton, Kőrösegy, jelentkezésre még nem kell gondolni, azt majd később. Gyerektábor időpontja augusztus 5-9, azt nem tudom, hogy mi az a zárójelben, jelentkezés később. Ha valaki tökéletlennek érzi a hirdetésemet, az jöjjön ki és tegye tökéletessé. Magyarán, ezt úgy is szoktam, hogy akinek hirdetni valója van, azt tegye meg. ezek szerint tökéletes volt, hú de jó. Akkor ezzel a hirdetéseket befejeztem. Áldott hetet kívánok a online nézőknek, tőlük most elbúcsúzunk, és akkor most egy köztes ének lesz,